Révész Renáta Liliana, gyásztanácsadó, pszichológus, meseterapeuta a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Két személyes élménnyel kezdeném, amiben kérem, hogy foglaljon állást, hogy mondja el a véleményét róla. Családi baráti társaságban szerveztek közös temetőlátogatást most a napokban, és volt egy fiatal pár, 8 év körüli ikerpár szülei, és azt mondták, hogy ők nagyon szívesen eljönnek, hogyha a gyerekeket lesz kire bízni, mert hogy legutóbb egy ilyen halottak napi temetőlátogatáson, ez fővárosi párról van szó, vidékre ment a társaság, hát kellemetlen élményük volt, sokan voltak ugye a temetőben, mint halottak napján mindig, és a gyerekek azok, hát nem csináltak más, csak azt, amit mindig szoktak. Vidámak voltak, mutogatták arra azokat a nagyszülőknek, mert úgy gondolják, hogy akiket felkerestek ott a temetőben, a nagyszülők sírját, tehát a nagyszülők látják a rajzokat, és elmesélték, hogy mi történt velük az iskolában, az egyzésen. Egy kicsit talán hangosabban, mint ezt sokan illendőnek vélték, és megszólták őket. Mit gondol erről?
Hát szomorú vagyok. Mert hogy ez milyen, mennyire sokat próbálunk dolgozni ezen, hogy ez ilyen gördülékeny legyen, hogy a gyerekek merjenek elmenni a temetőbe, hogy gondolják azt, hogy igenis lehet üzeneteket küldeni odaátra, az, akik már nem ezen a földön élnek, akár a sírjuknál, vagy bárhol. És azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez a dolga, hogy ők lelkesek legyenek, és örömmel meséljenek a hozzátartozóiknak. És az meg egy tévedés, hogy a temetőben nem lehet csak csöndben lenni. Mert én például egy imát szoktam énekelni a nagyszüleim sírjánál, és nem nagyon érdekel, hogy ezt kihallja. Egyébként szerintem szépen énekelek, ez az ima, ez meg szép is, ez egy ilyen vidámabb, egy halleluja, amit egyébként szoktam énekelni, és ezt minden temetőlátogatáskor el éneklem, mert én így érzem fontosnak, tehát hogyha ezért valaki rám szólna, akkor biztos lenne erről egy véleményem, hogy mit mondjak neki, de szerintem el kéne tudnunk viselni egymást. Nincs jogunk meghatározni, hogy a másik az hogyan és miként. Tehát, hogy természetesen van olyan, amit nem csinálunk nyilván a temetőben, de az, hogy a sírnál konkrétan ott vagyunk és beszélünk, vagy bármi mást is csinálunk, az szerintem az nem megszólandó dolog.
A másik ilyen élmény szintén ebben a beszélgetésben volt, és ez is a konvenciókról szól talán egy kicsit. A társaság egyik tagja egy friss gyászban van benne, és azt mondta, hogy ne haragudjunk, de hogy ő nem tud eljönni, mert hogy ő nem igazán tudott a sírnál mit kezdeni, zavarban van. Tehát neki ez a sír, ez a kő nem jelent még semmit. Nincs nap, hogy ne gondolna arra, akit elveszített, de ott csak feszengve toporog, rendezgeti a virágokat, és úgy viselkedik, ahogy azt gondolja, hogy tőle elvárják, nem szereti, hogy látják.
Igen, sok ilyen véleményt hallok is, meg nyilván látok, hallok, olvasok. Én azt gondolom, hogy valahogy van egy csomó félreértés ebben. És a régieknek ez evidens volt, ugye a hagyományok egyrészt a tisztelete okán is, meg tudott volt a tartalma, hogy miért a temető, miért megyünk oda, miért és mit csinálunk ott. Tehát, hogy a temető az egy emlékhely. Ennek van dedikálva, ezért van, ott nem, nincs más, nem történik más, mint hogy őrizzük az emberek hozzátartozóinak a testének az emlékét. Ugye? A testünkből is már csak egy idő után emlék marad, és a hanvak is tulajdonképpen már csak egy átformált emléke a testnek, de annak is van tisztelete. Tehát tulajdonképpen ott fejezte be a földi útját, ennek a pontja az, ahol eltemettük. Legtöbbször a temetőben régen nyilván ezért volt, hogy oda raktuk, és ott emlékezünk meg rá. Tehát, hogy az annak a helye, az emlékezés helye. Szóval nem kell más csinálni, visszatérve a kérdésre, mint emlékezni. És ez persze lehet belül is, lehet kimondva is, tehát az egy másik kérdés, de hogy mit kell csinálni a temetőben? Emlékezni rá. És ezért nem kell feltétlenül szomorkodni, vagy csendben sem kell feltétlenül lenni. Nem a szomorkodás helye a temető, hanem az emlékezésé. Ez is egy tévedés. És az, hogy valaki mondjuk a halottak napján, ami szintén egy dedikált nap, nem? Tehát, hogy nem tudom, május elsőjét tartunk, akkor nem karácsonyozunk, karácsonykor karácsonyozunk. A halottak napja meg arról szól, hogy megemlékezünk azokról, akik már nem élnek, vagyis halottak. És persze a Minden Szentek is ehhez kapcsolódik, de hogy senki nem mondja, hogy máskor nem kell gondolni, vagy nem lehet gondolni rájuk. Lehetni lehet, de ez a nap ez. Tehát, hogy tarthatjuk másnap is a szülinapunkat, de a szülinap azon a napon van. Ugyanez a névnap is. Tehát, hogy valahogy olyan furcsa ez nekem, hogy ezt így mondani kell, hogy az a nap arról szól, akkor direkt ne csináljam azt, ami ahhoz a naphoz kapcsolódik. Hát igen.
Lehet-e rosszul viselni a gyászt? Ha valaki például ebben az esetben ugye arról van szó, hogy friss, ez még egy friss élmény, és azt is meg akarom kérdezni, hogy egyáltalán mikor kezdődik a gyász folyamata, az a temetés előtt, vagy után kezdődik? Van-e jelentősége a gyászévnek? Ugye ezt régen nagyon betartották, és azt mondták, hogy szükség van arra az egy évre, hogy ezt a veszteséget feldolgozzuk, ha nem is dedikáltan ennek tulajdonították be. Tehát most nagyon sok mindent kérdeztem egyszerre.
Szerintem, ha az emlékezésnek bármilyen módját választjuk, az illendő. Ugye ismert, és sokan ismerik is, hogy mondjuk például a magyarországi cigánság egyes települések, egyes részei, azok kimennek és egy lakomát tartanak ott. Hát az is egy megemlékezés, hogy most egy kicsit, mintha itt lennél köztünk. A magyar parasság is így csinálta otthon, hogy akkor megterített, és akkor itt vagy egy kicsit köztünk. Mert úgy gondoljuk, hogy itt vagy egyébként köztük, és nem választott el teljesen a halál. Tehát ez sem illetlen szerintem, és ezt is el kell tudnunk viselni, hogy a másiknak a hiedelmei nem pont olyanok, mint a mieink. Vagy mondjuk én éppen ezt nem csinálom, de miért is zavarna, hogy ő a saját hozzátartozó sírjánál ezt csinálja? Jó, szerintem értjük, hogy ami máshol is illetlen, azt azt se csináljuk, de úgy különösebben nem gondolom. Tehát szerintem a legtöbben ugyanazt teszik, tehát, hogy elmennek, virágot visznek, gyertyát gyújtanak, kicsit rendezgetik a sírt, ennek van ott az ideje, és ez itt teljesen oké. De az, hogy beszélgetünk, az is nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk róla. Tehát az emléknap az ez, hogy nem csak csöndben ottan meggyújtjuk a gyertyát, hanem az is jó lehet egy családban, hogy egy kicsit felelevenítünk vele kapcsolatos emlékeket, pláne ha azok jó emlékek. Vagy lehet vicces is. Tehát arra gondoltam, hogy az előbb beszéltünk a gyerekekről, hogy ők hangosak. Hát hogyha egy babát viszünk, az önként elő fog sírni, vagy kacagni, tehát hogy a gyerekekre rászólni emiatt az eleve furcsa. Na, szóval szerintem az illetlenséget akkor megbeszéltük. Akkor nézzük a gyászévet. Tulajdonképpen lélektanilag azt tudjuk mondani, hogy leginkább a temetés után indul a gyász. Ezt így le is írta a szakma, és ez egy tapasztalható is természetesen. Addig leginkább egy ilyen sokszerű állapot van, és megpróbálunk egyáltalán elhinni valahogy, megérteni, hogy tényleg akkor ő meghalt, és reggel, amikor felkelek, akkor nem lesz ott, nem tudom felhívni, és hogy ő nem létezik. Az nem egyik napról a másikra történik meg. És ezért a maga a temetés, az szintén egy szembesítés tulajdonképpen ezzel. Úgy is hívjuk, hogy elválasztó ritus, tehát hogy el kell válnunk, és ennek a ritusa, hogy ő is elvált a testétől, mi pedig a testétől is, és tőle is elválunk. Ezért nehezített manapság már, mert hogy sok idő eltelik ugye a gyászesemény és a temetés között. Régen ugye, amíg otthon volt ravatalozás, és a leginkább koporsos temetés volt, érthetően pár napon belül el is temették. És ezért nagyon hamar megtörtént ez a ritus, ami attól függetlenül, hogy tulajdonképpen szembesít minket ezzel a fájdalmas ténnyel, egyben segítő is. Mert a gyász folyamat erről szól, hogy ezt tudomásul vesszük. Tehát azzal, hogy hárítjuk a tudomásul vételt, azzal prolongáljuk, elnyújtjuk ezt a folyamatot, és az nem egy segítő dolog. Akkor nézzük, még egy kérdés volt tehát ez a válaszom, hogy inkább a temetéssel indul. És a gyászév, ugye az, hogy mondjuk kihordott fekete ruhát, és mennyi ideig, az tulajdonképpen hagyomány szerint meg volt határozva. Szóval, hogy az elvárás sem az volt, hogy mindenki és mindenki egy évig. Tehát például a férfiaktól nem várták el. Mert ugye hát elmentek mondjuk aratni, hát nem feketeinkben aratott még a gyászoló férfi sem. A nőktől inkább elvárták, hogy abban a ruhában, hogy inkább sötétebb vagy fekete ruhában legyen, és ott is sokkal inkább a közeli hozzátartozókat, és a közeli hozzátartozókat kiterjesztették mondjuk a szomszédra, vagy nagyon közeli barátra, de például távolabbi rokonoktól már régen sem várták el, hogy akkor ő. A fiatalok sem várták el, hogy a teljes gyászévben hagyjon. Tehát, hogy annyira tabu manapság már ez, hogy szinte nem is ismerjük ezeket igazán. Nekem könnyű, én kulturális antropológus vagyok, ezzel foglalkoztam, meg érdekelt is, de hogy a manapság már ez nem ennyire ismert, hogy hogy is volt ez régen, és ezért is van ilyen furcsa hiedelem és kvázi elvárás is. Hiszen ezt néprajzosoknak elmondták adatközlők, hogy hogy volt régen az ő falujában, és ebből összeáll egy kép, hogy itt a Kárpát-medencében, a mi kultúrában hogy is volt ez. És ha pszichológiailag nézzük, akkor pedig a kutatások, tehát mondjuk a gyászélmény kérdőívek, beszámolók alapján is azt mondhatjuk, hogy az első 6 hónap a legnehezebb, nem standarden az egész évben ugyanolyan. Tehát elkezdődött egy nagy fájdalom, meg az összes érzelem, mondjuk a temetés után, és akkor a standarden ugyanakkora, hanem egyrészt a hullámzás is mindig elmondják a gyászolók, de kell, hogy csökkenjen, ha nem csökken, tehát az elejétől ugyanolyan az egy év után is, akkor ott valami megrekedt.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mikor kell terapeutához fordulni? Tehát mikor érdemes elgondolkozni? Talán maga az érintett, a gyászoló azt nem is veszi észre, de a környezetének mikor kell gyanakodni arra, hogy talán mégis kellene egy szakember, aki segít feldolgozni ezt a traumát, ha a család vagy a barátok ebben nem tudtak segíteni?
Hát nehéz kérdés, mert pont a tabusítás miatt az emberek nagyon tanácstalanok, hogy hogy is kéne ezt csinálni. Szóval ezek a ritusok, amire most ugye beszéltünk már a temetésről, mint ritusról, vagy az emlékezésről, mint ritusról, a ritusok segítő funkciót töltöttek be. És hogyha nem csináljuk ezeket, vagy a mai ember már nem úgy teszi, akkor az a segítő funkció is kiesett. Tehát tanácstalan is, a hagyomány már nincs úgy, vagy nincs meg, meg annak is, ha nem ismert a tartalma, akkor szintén nem tudja igazán betölteni a funkcióját. Ezzel azt akartam mondani, hogy nem csak annak érdemes segítséget kérnie, aki elakadásban van, hanem igazából a gyász tanácsadás az azt jelenti, abban segít, hogy mit csináljunk, és hogyan, és az a feladatunk tulajdonképpen, hogy egy megfelelő mederben haladjon a folyamat. Tehát, hogy segítsük ebben ezt a haladást. Tehát ezért nem csak az elakadtaknak lesz majd jó. És mivel emberek nagyon tanástalanok, tehát nagyon sokan jönnek nagyon hamar hozzám, tehát a gyászeseményt követően.
Túl hamar pont, esetleg?
Hát tulajdonképpen olyan nincs, szerintem. Mert például, ha valakinek van egy súlyos betegsége, aminek lehetséges következménye rövid időn belül mondjuk, hogy meghal az illető, akkor ugye elővételezett gyász már előállt, mint krízis. Na, abban a krízisben ugyanúgy lehet segíteni szakemberként, tehát már akkor előre készülvén erre. Akkor ott, amikor előállt, akkor is már még inkább előtt megtörtént egy krízis esemény, akár még trauma is, és aztán meg továbbra is bármelyik ponton is. Tehát, hogy ilyen szempontból nem tudom azt mondani, hogy túl korai lenne egy ilyesmi, de ezzel azt sem akarom mondani, hogy mindenkinek feltétlenül mennie kell. Aki úgy érzi, hogy erre szüksége van. Nagyon jó önsegítő könyvek vannak, amik szintén segítik ezt a folyamatot. Tehát, hogyha az emberek ezeket igénybe veszik, akkor ugyanúgy van egy segítségük, és akkor nem biztos, hogy kell még egy szakember tanácsa, útmutatása.
2021 áprilisában beszéltünk utoljára, akkor egy nagyon sűrű időszakot élt meg. A koronavírus járvány kellős közepén voltunk, és nagyon sokan fordultak önhöz segítségért. Volt egy olyan félmondata, ami arról szólt, hogyha jól idézem, remélem pontosan idézem, hogy elszakadtunk a rítusainktól, nem veszük tudomásul, hogy a halál, mert hogy tabu témának tekintjük az élet része, és ez is nehezíti, hogy feldolgozzuk ezeket a veszteségeket, de végül is a COVID az egy extrém időszak volt. Egy olyan bizonytalanságérzetet is adott, hogy igen, ez bármikor bárki lehet, hiszen a halál is bármikor bárki lehet egy ilyen járvány idején, különösen megtörténhet. Milyen kérésekkel fordultak, milyen segítséget vártak, miben kellett leginkább támaszt nyújtani?
Hát ugye annak volt specialitása, hogy ugye ebben a tabusodásban, hogy mondjuk a 20. században már elindult, hogy a halál egyre inkább tabu lett, abban benne volt az, hogy medikalizálódott ez a történet. Tehát amíg régen otthon ápolták a betegeket és az időseket, és otthon haltak meg az emberek, ehelyett az történt, hogy egyre inkább a kórház lett ez a helyszín, és manapság is, hogy nagyon sok, nagyon nagy a százalék, akik kórházban halnak meg. Most a COVID ugye az a lezárás miatt, tehát hogy a kórházakban lévőket próbáltak védeni, hogy már kintről még ne kerüljön, ugye, és ezért tulajdonképpen a nagyon betegeket sem látogathatták meg fő intenzitásban a hozzátartozók, és nem lehettek ott, nem tudtak búcsúzni. Tehát az nagyon nehezített körülmény, hogy még sem előtte nem tudtam az állapotán segíteni, aggódtak érte, hogy egyedül van, nehéz állapotban. Szóval az ott egy speciálisan nehéz volt ezért. És aztán később a hozzátartozóknak az egy gyötrő dolog volt, hogy ő meg volt ettől fosztva, hogy segítsen, és a hozzátartozó meg nem kapta meg tőle a támogatást, amit ő szeretett volna nyújtani. Tehát annak a specialitása például ezért volt. De a felvetetőben volt egy érdekes ív ebben a gondolatban, hogy eleve a halálfélelem az ugye hullámzó az életünkben, és mindig, amikor valahogy közel kerülünk a halálhoz, a halál tényéhez, akár egy film kapcsán, irodalom, vagy hírek kapcsán, vagy a környezetünkben hal meg valaki, akkor mindig megnövekedik. A halálfélelemnek több összetevője van, nem csak magunkat féltjük, hogy akkor én meghalhatok, hanem a szeretteim halálának a féltése is tulajdonképpen pszichológiailag a halálfélelem fogalmához tartozik. Tehát, hogy ez itt mindenképpen megnövekedett, mert teljesen konkrétan előállt az a helyzet, hogy tényleg itt meghalhatunk. De az is igaz, amit ön mond, hogy nem szoktunk ebben nyilván belegondolni a halandóságba, ami egyértelműen ezt jelenti, hogy tulajdonképpen bármikor meghalhatunk, mert ott az nagyon közel jött ez a bármikor. Tehát, hogy nagyon vészloslóan, sokan váratlanul, előzmény nélkül, kiszámíthatatlanul és meghaltak. Tehát, hogy ott a halálfélelem is nagyon megnövekedett.
Meseterapeuta is, gyerekekkel is foglalkozik, és valahogy az is gyakorta visszaköszönő ilyen közfelfogás, talán, hogyha jól fogalmazok, hogy a gyerekeket próbáljuk kimélni magától, a haláltól, a halál élményétől. Inkább füllentünk, hogyha rákérdeznek egy hirtelen eltűnt rokonról, hogy mi történt, különben, ha kicsikről van szó, ahelyett, hogy leülnénk, és a saját szintjükön elmondanák nekik, hogy kell ezt kezdeni, hogy kell ezt kezelni.
Ugye ez a féltés, ez szintén bizonyos fajta hiedelmekről és sztereotípiákról szól. Tehát sokan azt gondolják, hogy ha egy ilyet megtud a gyerek, akkor összeomlik és sírógörcsöt kap. Hát én nem ezt szoktam látni. Tehát a gyerekek egy idő után érdeklődnek, már óvoda középső csoporttól érdeklődnek. Van, aki már még kisebb, manapság már még kisebb gyerekek is érdeklődnek, mert az az élet dolgaihoz tartozik. Tehát, hogy megismerem azt, hogy miért marad az égen a felhő, meg miért süt a nap, meg miért esik az eső, és akkor ez is így van, hogy miért hal meg az a madárka, akit láttunk az úton, vagy a kutyus, vagy a hörcsögünk, stb. Tehát megtudni a világról, hogy hogyan is van ez itt, az a dolga a gyereknek, és ezt csinálja folyamatosan, ugye, hónapról hónapra. Tehát, hogy én ezért tartom fontosnak, hogy erről legyen szó, legyen bevezetve. Régen ez nem volt kérdés, a világkép része volt, hogy a világról mit gondolunk, azt elmondták. Ott lehettek a mesélésekkor, elmentek a misére, a templomba, az istentiszteletre, ahol erről biztosan volt szó, hiszen a történetben benne van, mondjuk a kereszténységben is, de ugye egyáltalán egy vallásos kép, az biztos mond erről valamit, és ezért egy vallásos családban erről van szó például, és lesz is szó, ami egy segítség, hogy nem csak a krízisben kell erről beszélni. Úgyhogy én például írtam egy cikket, és próbálom azt is odaadni a szakembereknek, hogy óvónők, pedagógusok tartsanak olyan órát, ahol egyszerűen csak beszélünk erről, hogy hogyan van ez a világunk, és hogy ebben az életünk véges. Amikor nincs krízis, akkor is kéne legalább egyszer, például ebben az ünnepkör kapcsán, hogy be legyen vezetve, és amikor esetleg tényleg előáll, akkor már legyen mire építeni a beszélgetést, mert ez két téma. Az, hogy halandóak az emberek, és hogy meghalt valakim, és azt gyászolom, ugye az két, az egyik a halállal való szembenézés, a másik meg maga a gyász és a veszteség. Aminek persze komoly része ez, hogy mit is vagyok én ezzel a halállal, de a halál önmagában veszteség nélkül is egy fontos téma.
Arról beszélt az imént, hogy a temetés az egy fontos szembesítés, és egy bizonyos szempontból véglegessé teszi ugye ezt a veszteséget. Látjuk, ahogy eltemetjük a szerettünket. Egy friss adat szerint 10 000-vel viszik haza az emberek a hamvakat. Nyilván ennek nem elsősorban én ezt gondolom, bár nem vagyok biztos benne, nem elsősorban érzelmi oka van, hanem egy csomó anyagi oka is lehet. De vajon, ha csak a mentális részét nézzük, ez jó vagy rossz? Erre is volt régen a történelem során példa, hogy olyan helyre helyezték el a házon belül, ha jól tudom magát a hamvakat, ahol egy közösségi tér volt, és így gondolták, hogy valamilyen szinten része lehet ennek a közösségnek.
Nem.
Nem?
Minden kultúrában nagyon nagy tisztesség a temetés. Tehát mondjuk, hogyha Indonéziára utalt, ahol egy ideig meg kellett várni, amíg összejött annyi pénz, mert ott olyan nagyon-nagyon komoly a temetés, nagy tisztesség. De azt ők addig várták. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ők nem akarták eltemetni, hanem annak nagyon komoly anyagi. Tehát, hogy ott egy bivaj, két bivaj, nagyon sokan vannak. Tehát, hogy nem az a típusú összeg, ami manapság itt Magyarországon van, vagy a mi kultúránkban. Tehát annál sokkal nagyobb nagyságrendűről van szó, és azért azt évekig gyűjtögették. Tehát, hogy a temetés az mindig is fontos volt. Annak mindig volt egy rituális része, és hogy a tisztesség. Hát gondoljuk a görög drámára, nem? Tehát arról szól Antigóné, hogy nem tudja eltemetni az ő hozzátartozóját, és hogy ez micsoda kínnek, és hogy ez micsoda erkölcsi probléma, hogy azt nekem meg kéne adni, mint hozzátartozónak, hogy eltemetem azt, aki nekem fontos, hogy az a végtisztességet megadom. Szóval én nem értek egyet, hogy ez anyagi kérdés lenne, mert akkor bárhová lehetne, tehát hogy a folyókban, egy fához, mezőre, tehát hogyha én érteném, hogy ez erről szól, hogy a föld visszaveszi, ami az övé, vagy a porból lettünk, porrá leszünk, tehát hogy tudomásul vesszük, hogy a testünk felépült a föld elemeiből, amíg élet volt benne, addig azt ismertük, azt az élő létezőt, és aztán, amikor kimegy belőle az élet, ugye a gyerekeknek is így mondjuk, vagy valami hasonlót, akkor ugye elkezdesz szétesni azokra az elemekre, vízre, és a többi elemre, amiből egyszer felépült, és volt benne egy élet. Tehát, hogy szerintem inkább lélektani oka van, hogy sokan mondják is, hogy nem tud tőle elválni, hogy mi történne vele, ha én a földbe tenném, ott egyedül lenne, fázna, ugye? Ezek a mondatok mindarról szólnak, ami a problémát hozza, hogy mintha élő lenne ő. Hogy amikor ott vannak a hamvak velem, akkor mintha ő lenne itt velem. De igazából nem a hamvak miatt gondolom ezt. Tehát, hogy rágondolni, vagy akár azt érezni, mintha itt velem van, ahhoz nem kellene feltétlen a testének ugye a lenyomata. Hanem az a gyászban kéne, hogy megtörténjen, hogy belül felépítem őt magamban. Ez egyébként nagyon fontos része a gyásznak. Viszont, ha nem történik meg ez az elválasztás, akkor meg sokszor megrekedt gyászról beszélünk.
Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból ez nehezíti a gyászfeldolgozását?
Azt kell mondanom, hogy szinte biztosan. Tehát amikor valaki hozzám megrekedt gyászsal jön, másfél éve, kettő, bárhány, akkor azért kérdezem először, hogy hol van eltemetve, mert sejtem, hogy az lesz az ok. És 90%-ban az az ok, hogy otthon vannak
a hamvak. Be is igazolódik ez.
Sajnos, igen.
Azt szeretném kérdezni a beszélgetésünk végén, hogy akkor így pár nappal halottak napja előtt, amikor nagyon sokan kimennek majd a temetőbe, mire gondoljanak, mit tegyenek?
Idézzék fel egy kellemes emléküket, tehát ne szomorú, tehát ne a halál körüli eseményeket idéz, és a szomorú dolgokat idézzék fel. A halottak napja az azt jelenti, hogy rájuk emlékezünk, arra az emberre, akinek az élete sokkal több volt, mint a betegsége, meg a halála. Tehát nagypapáról is, ugye, ha meg gyerekkel is megyünk, de egymás között is egy nagyon helye. Hogy szeretett snapszerozni, vagy hát igen, a fehérbort szerette, néha megitta, vagy mi volt a kedvenc, régen ezeket meséltük, mi volt a kedvenc dala, akkor esetleg azt elnótázták. Tehát, hogy valami, tehát, hogy életszerű dologgal emlékezzünk rá, és ez nekünk is sokkal jobb élmény, mint hogyha direkt elszomorítjuk magunkat. Definíció szinten nem kell elszomorítani magunkat halottak napján.
Köszönöm a beszélgetést!